Igen, olyan rég volt, mintha el is tévedtem. Én bolyogtam a folyosón. Hova is jöjjön? Na hát, egy olyan történetet akarok nektek elmondani, amit már nagyon rég hallottam. Kicsit vicces is. De tanulságos. Egy nagyon gazdag ember, akinek hatalmas palotaszerű háza volt, és egy hatalmas kert volt a ház mellett, rendezett egy kerti partit. És képzeljétek el, hogy volt egy, ebben a hatalmas kertben, mely a kert is hatalmas volt, egy nagy medence. Képzeljétek egy nagy úszómedencét, de ez az úszómedence üres volt, már olyan értem, hogy senki nem akart benne úszni. Tudjátok miért? Mert ebben volt egy nagy fehér cápa. De nem emberek úszkáltak, hanem egy hatalmas cápa úszkáltak. Olyan nagy cápát képzeltek el, hogyha most ide behoznánk, akkor hogy innen elég, egészen elérne addig az oszlopig. Lehet volna kedvetek beleugrani ebbe a medencébe? Nem?
Nem.
A fehér cápáról tudni kell, hogy talán a legveszélyesebb cápafaj, ugye? Hát ez a gazdag ember, ez egy nagyon furcsa természetű ember volt, és azt mondta az ott nála szórakozó embereknek, hogy aki beleugrik ebbe a medencébe és átúszza akár a legrövidebb szakaszon is, mindegy, az kap 100 000 dollárt. 100 000 dollár nagyon sok pénz. Azt mondják, 33 millió forint, képzeljétek el. Nem tudtok még 33 millióig számolni, vagy van, aki már tud? Hát az nagyon sok pénz, maradjunk abban, 33 millió forint. Már Pesten egyre kevesebbet ér, már csak egy kisebb lakást lehet belőle venni, de azért az még mindig sok pénz. Főleg egy ilyen egyszerű mutatványért. Szerintetek hányan ugrottak bele? Nem akart senki, ugye ti belementetek volna? Képzeljétek el, van aki igen? 33 millióért is. Egyszer, amíg beszélgetnek az emberek, meg elmondják, hogy mennyire őrült ez a milliárdos, egy csobbanás. És egy fiatal ember lélek szakadva úszik, mert hogy pont úgy esett bele, vagy úgy pottyant bele a medencébe, hogy a cápa közelbe volt, tehát nem tudott kijönni, elkezdett úszni az ellenkező oldalra, és hát szinte mint egy torpedó lőtt ki a másik oldalon a vízből, alig kapott levegőt. Rögtön bemetek hozzá, megkérdezték tőle, hogy hát mégis, hát milyen bátor, hát mire gondolt, amiközben ezt a mutatványt megcsinálta? Ki volt az az őrült, aki beledobott a medencébe? Hát ezt a fiatal embert beledobták a medencébe. Az egyik gyerek megkérdezte a Szület utcában a múltkor, hogy és megkapta a pénzt? Megkapta. De nem ez a történet tanulsága. Ez a fiatal ember ugyan megkapta a pénzt, de egy nagyon furcsa helyzetbe került. És mi keresztények, mi akik gyülekezetbe járunk is, sokszor azt szeretnénk, hogy Isten védjen meg bennünket minden rossztól. Azt szeretnénk, hogy ne történjenek velünk váratlan események. Ezek a váratlan események, mint ebben a történetben is, időnként még életveszélyesek is. Mert hogy egy cápa mellé beesni egy medencébe, az mindenképpen életveszélyes, de ez a mindennapi életben is megtörténik, hogy életveszélyes helyzetekbe kerülünk. És ilyenkor nem tehetünk más, mint hogy megküzdünk ezzel a helyzettel. De van egy nagyon nagy előnyünk, egy nagyon nagy különbség a fiatalemberhez képest ebben a történetben és hozzánk képest. És tudjátok mi az? Ha, kérdezed? Na mi a nagy különbség? Hát nekünk nem kell magunk küzdelünk. Mert minden ilyen küzdelmünkben ott van velünk az Isten. És ezért minden egyes ilyen küzdelmünk egyel kecsegtet, egyet mindenképpen ígér, hogy végül jól jövünk ki belőle. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy minden túlélünk, és az, itt a Földön minden megúszunk. De Isten azt mondja, hogy amikor olyan baj történik velünk, ami nem úszunk meg, amit nem tudunk megoldani, az örök élet akkor is biztosítva van. Vagyis mi mindig győztesek leszünk, mert egy óriási különbség, hogy nekünk nem egyedül kell megküzdeni ezekkel a nehézségekkel. hanem az Isten van mindig veled. Ha bármikor nehézségben vagytok, mert biztos, hogy nektek is vannak az iskolában, óvodás már nincs köztetek, ha jól látom, ugye? Vagy van még? Ő még óvodás? Pont is, iskolás már?
Nem.
Óvodás? Ó, is?
Aha.
Hát ott is lehetnek nehézség, de egyet ne felejtsetek el nektek. Sosem egyedül kell ezekkel a dolgokkal megküzdeni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Szeretettel köszöntelek benneteket. Tényleg nagyon régen voltam, és csupa olyan emlékem van, ami kiderült, nem igaz. Én úgy emlékeztem, másik oldalon voltatok, meg hogy hosszában volt a gyülekezet, mindegy. Na, akkor legalább egy valami igaz a dologból. Hát egy évvégén miről beszélhetne az ember, mint az időről. Az idő az egy különleges dolog a Bibliában, de még különlegesebb dolog a mai világban, a tudományban is. Az igazság az, hogy nem nagyon tudjuk pontosan, micsoda az idő. Annyiféle dolgot állítunk róla, csak éppen meghatározni nem tudjuk teljesen nyilvánvaló. Augustinus is azt mondja, hogy felteszi a kérdést, hogy de mi az az idő? És azt mondja, hogy ha senki nem kérdezi, akkor tudom. De szépen, ha már valaki megkérdezi, akkor ha már meg akarom magyarázni a kérdezőnek, nem tudom. Tényleg ilyen kicsit megfoghatatlan. A korabeli elképzelések szerint egyébként az idő általában ciklikus. A legtöbb kultúrában, a legtöbb vallásban ciklikus időről beszélnek, ami maga a körforgás, a világ és az egész, az idő maga a körforgás. Nagyon gyakran úgy határozzák meg kultúrákban, amikor véget ér az év, hogy elmúlik a világ. Ezek időnként nem egyszer szinonimák, a világ és az idő az emberek fejében, és valóságos értelemben azt érzik nagyon gyakran, vagy azt gondolják, hogy a világ múlik el, és ehhez kapcsolódnak olyan új évhez kapcsolódó teremtés ünnepek, ahol újra teremtik tulajdonképpen ezt a ciklikus időt. Újra teremtik egy újabb évre az időt, és nem csak képletesen, hanem az ő elgondolásaikban nagyon gyakran valóban újra kell teremteni az időt. Megismétlik tulajdonképpen az ős teremtést, megismétlik a teremtést azért, hogy élhessenek. Nem egyszerűen csak a jelkép kedvéért. Egyfajta utánzása mindez az isteni tettnek, és a liturgiákat is az ő kultúrájukban, kultuszukban Istentől átvett mozzanatokkal végzik, úgy, ahogy elképzelik, és ahogy ezt korábban az ő kultuszukban az Istenektől megkapták. A ciklikusság szinte minden népnél megjelenik, azonban volt egy nagyon rémületes kilátás ebben a ciklikusságban, és ez ritkán jön elő. Ennek az egyik szélsőséges példája az a végtelenség, ami az indiai kultúrában megtalálható, és ezt most fel fogom olvasni, ezt képtelenség elmondani fejből egyébként, hogy hogy néz ki az indiai időfelfogás ebben a ciklikusságban. Egy szélsőséges példája ennek az egész körforgásos ciklikus rendszernek. Egy kozmikus ciklus, ez 12.000 év az indiai gondolkodásban, amelynek minden éve 360 évig tartott. És nem fogom elkezdeni egyenként kiszámolni. Tehát egy 12.000 éves periódus, aminek minden egyes éve 360 évig tartott, és így egy kozmikus ciklus 4.320.000 évet ölelt föl. De még nincs vége. 1000 ilyen 12.000 éves ciklust tartanak nyilván, ugyanis, és ez volt az úgynevezett kalpa, ezt kalpának hívták, egy ilyen kalpából állt Brahma egy napja, és egy ugyanilyen kalpából állt Brahma egyetlen éjszakája. Na most ebből volt 100 Brahmának, ki lehet esetleg számolni, hogy megmondom a forrást, így egy világciklus, vagy ahogy ők mondják, egy brahma év 311 milliárd évig tartott. A probléma akkor keletkezett, amikor ebben a kultúrában ráadásul a ciklusokra nem ér, tehát a ciklusokban véget ér a ciklus, de újra kezdődik. Tehát amikor véget ér egy brahma év, egy 311 milliárdos időszak, akkor kezdődik minden előről. Szörnyű volt a legtöbb embernek belegondolni abba, hogy ebből nincs kiút. Ugyanis egy kiút volt a folyamatos újjászületésből való kimenekülés, kiváltás, ez a legtöbb embernél szinte lehetetlen volt. Az élet kilátásuk az örökös rosszba, az örökös nehézségbe, az örökös szenvedésbe való visszatérés volt. Ez volt a kilátásuk a legtöbbeknek. Valójában csak egy szűk vallásos réteg volt az, aki bármikor el tudta érni az ő felfogások szerint azt, hogy ebből az örökös körfogásból kikerül, és azt a nyugalmat, azt a békét elérje, amire vágyott. A görögöknél szintén az örök visszatérésé volt a főszerep, és az újjászületések körforgásai, erről ritkán beszélünk, de náluk is a lélekvándorlás volt. A görögöknél még ráadásul hozzájött ahhoz, hogy ugyanaz a valóság jön létre a változhatatlan törvény szerint, tehát a világ törvényei változhatatlanok, és ezért ugyanazt a valóságot teremtik meg újra és újra. Ahogy Platón mondja, Szokratész halála is újra fog teremtődni. Tehát minden dolog, ami egyszer megtörtént, az újra meg lesz, és a világ ilyen értelemben sosem változik, hanem ebbe a körforgásban újra és újra éli önmagát. A görögöknél egyébként volt több változat ennek, most talán a legszélsőségesebbet mondtam el nektek. Azon a bibliai kijelentésben egy új dolog történik, egy új dolog jön létre. A Bibliából ismerjük meg a lineáris időt. Azt az időt, amikor a dolgoknak eleje van, például a világnak van teremtése, és a dolgok haladnak egy kifejlődési pont felé, vagy valamilyen pont felé. A történelem halad valamerre, és nem ismétli meg a történelem önmagát abban az értelemben, hogy a görögök gondolták, hogy minden esemény újra teremtődik ugyanazokkal a jellemzőkkel, ugyanazokkal a személyekkel. Léteznek ugyan ciklusok, ilyen a hét például, tehát a szombat, tehát magának a hétnek a ciklusa, vagy a 7 éves ciklus, vagy akár az 50 éves ciklus, a jubileumi év ciklusa. De már nem a világ újrateremtéséről, és nem a világ újratermelődéséről szól. És ugyanúgy léteznek a dolgok, ahogy a Prédikátor könyvében olvassuk, hogy nincs semmi új nap a nap alatt, de ez már nem a dolgoknak az újra, az egy az egybe újjáteremtődése, hanem csak tipikus esetek újraismétlődését jelenti. Így gondolkodnak a Bibliában az időről, és van egy különlegessége, azt, hogy az Isten hozza létre az időt. És az Isten az idő fölött áll. Nem fog rajta az idő. Brahma az indiai gondolkodásban meg tud halni. 311 milliárd év után meghal, és újra teremtődik. Azonban Jahve soha meg nem halhat, hiszen egyrészt az idő felett áll, másrészt ő hozta létre az időt, az idő nem fog rajta. Ahogy mondja a Szentírás, hogy nála mindegy, hogy egy nap vagy ezer esztendő, az ebben az értelemben számára ugyanaz. Különleges, mert Isten teremtette, és még valamitől különleges az idő a Bibliában. Az idő vonalán keresztül mutatkozik meg újra és újra az Isten az emberi történelemben. Milyen a mi időnk? Az év különböző szakaszaiban különféleképpen állunk az időhöz. Évközben például hogy állunk az időhöz? Nincs semmire idő, nem? Évközben valakivel elkezdesz beszélgetni, biztos, hogy hamar oda jut, hogy nincs semmi időm. Én is ezt szoktam mondani, semmire nincs időm. A legrosszabb az, hogy ez igaz. Tényleg semmire nincs időnk. Aztán vannak az ünnepi idők évközben, ami legtöbbször a profán idő, a hétköznapi idő ellentéte. Gyakorlatban azonban ez semmit nem jelent ma nálunk már, nem tudunk sajnos ünnepelni, mint hogy végre nem kell dolgozni. A Bibliában azonban az ünnepi idő nem a profánnak ez az ellentét, amikor végre nem kell dolgozni, én általában nem kell dolgozni, akkor sem bibliai ünnepeken. A Bibliában az ünnepi idő az a szent idő. Egyébként a legtöbb kultúrában így van. A profán, a hétköznapi időnek az ellentét ez a szent idő. Mégpedig azért, mert a tartalmát az Isten adja. A Bibliában is az Isten határozza meg az ünnepnapokat. Tessék elolvasni Mózes harmadik könyvét például, ahol meghatározza, hogy a Mózes második könyvében is beszél már róla különböző ünnepekről. Már a teremtésben is azt mondja, hogy azért teremtett csillagokat, azért teremtett napot és azért teremtett holdat, mert ezekkel, hogy meghatározzák az időket. Mégpedig azokat a szent időket, amit az Isten adott az embernek. Mert az ünnep az eredetileg szent idő. Amikor az Isten dolgaira emlékezünk, és nem abban az értelemben, hogy múzeumot hozunk létre, hogy mit tett Isten régen, és ki lehet állítani ezeket a dolgokat, meg cselekedeteket, hanem abban az értelemben, hogy az ember a régmúlt cselekvése alapján rádöbben, hogy Isten ma is él, ma is működik, és ma is dolgozik, és ma is elhozza a szent időben azokat a dolgokat, amelyek a megváltásunkat, az örök életünket szolgálják. Mert a szent idő az Isten cselekvése. Ma ilyen nagyon kevés van, és hagyd mondjam azt, hogy nekünk is nagyon kevés van. Tulajdonképpen a szombatok testesítik meg csak és kizárólag időnként ezeket a szent időket már nekünk. A húsvétot esetén még tudjuk úgy ünnepelni. Már abban nem vagyok mindig biztos, hogy az úrvacsora például megtestesíti a szent időt. Az is ilyen értelemben egy ünnep. Nekünk már talán csak ennyi maradt. És van az év vége. Ez egy sokoknak egyszerűen a nagy ellazulás időszaka, nem? A nagy evészet, egy kihívászatok, egyet hozzá kell tenni, hogy ne bőtöljetek ünnepekkor. Az nem annak az ideje. Hozzátartoztak mindig a nagy evések, ivásokkal az ünnepekhez. Meg a lustaság is egyébként hozzátartozott az ünnepekhez. De nem ez adta a tartalmát, és értsétek, mert ez a nagy különbség a mostani idő és a mostani ünnepeinkhez képest, hogy ma a lustaság lett a hétköznap ellentéte, és nem a szent. Régen is a legtöbb idő, a legtöbb ünnep, ha megfigyelitek, munkaszünettel járt. Ha más nem, az első vagy és az utolsó, például a Lovsádrak ünnepén, első nap és utolsó nap munkaszünet volt. Nem lehetett senkinek semmilyen munkát végezni. Közben lehetett. És a legtöbb ünnepnél igaz volt. De nem ez volt az ellentét, ez csak járulékos volt ahhoz, hogy a szent időt szentként tudják kitölteni. A munkaszünet az egy eszköz volt arra, hogy a szent időt szentként élhessék meg. De az év vége. Mondtam, soknak az ellazulás, a nagy bulik, a nagy fogadalmak ideje. És még van egy érdekesség ennek, hogy talán ez az egyetlen olyan alkalom nekünk évvégén, amikor még az a fajta periódikus gondolkodás a hét napjain kívül még úgy igazán értelmet nyert. A régi korszakokban a régi embereknek az évközbeni események is a periódikusságot magukon hordták. Volt a dolgoknak eleje, volt közepe és volt vége. Dolgok sokszor ünnepel kezdődtek a hétköznapi dolgokban is, volt egy tartalmas közep, és a végén volt valami, ami lezárta. Amitől egy kicsit elégedettség érzése volt az embernek, amikor visszatekinthetett valamire, amit elvégzett. Ma esünk az egyik dologból a másikba, és a nekünk adventistáknak, akiknek megvan ez a periodicitás a 7 napja miatt, és a szombat miatt, és ez egy óriási áldás, a legtöbb embernek ugyanis nincs meg, rajtunk kívül az emberek beleesnek egyik napból a másikba, és az év végén kívül semmilyen ilyen visszatekintési lehetőségük szinte nincs. Ez a fajta periodicitás még megmaradt az év végén. Az év végében. És szinte már a legtöbb embernek csak ez maradt egyértelmű keretként. Az év befejeződik, és kezdődik az új év, és ezért nem sokára 2020-at fogunk élni. Vagy ahogy sokan majd fogják mondani, 2020. Elég könnyen kimondani. Ez is szubjektív. A zsidóknak szeptember 29-én volt a Rosh Hashanah, a bibliai új év, az év feje, és ők 5780. évet kezdték meg. 5780. évet. vagy másképp mondva a kürtzengés, vagy eredeti jelentésében a kürtriadás ünnepét. Ez a Tisri hónap, ami a zsidó időszámítás szerint a 7. hónap egyébként első napját jelenti, de mi következik, ezután emlékeztek-e rá? Így van, tehát jön 10 nap, mégpedig 10 olyan nap, amikor mivel foglalkozik a zsidó? Fölkészül a Jom Kippur. A Jom Kippur következik 10 napra rá. Hogy kezdődik a zsidó új év? Azt mondja, hogy az év feje. És a következő 10 nap az a felkészülés a Jom Kippurra, vagyis az engesztelés ünnepére. A következő lépés ugyanis a Jom Kippurra, Mózes 3. könyvében, 23. fejezet 27. versében ezt olvassuk. Ugyanennek a 7. hónapnak a 10-én az engesztelés napja van. Szent gyülekezés legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, és tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak. A legszentebb időszaka volt gyakorlatilag a bibliai időben a zsidó népnek ez az időszak. Úgy is mondhatnám, hogy az az időszak, amin a legtöbb minden múlt. Itt dőlt el, hogy Isten megbocsát a népnek, vagy nem bocsát meg. Megbocsát nekem, vagy nem bocsát meg. Itt dőlt el a nép sorsa, itt dőlt el egyenként az emberek sorsa, és mint népnek is itt dőlt el a sorsa. Nem a nagy bulik időszaka volt, és végsőleg nem is a nagy elengedésé, vagy pontosabban nem is a nagy ellazulásé, de épp ellenkezőleg a nagy koncentrációé volt ez az időszak. Az új év az elengedéssel kezdődik, amikor Isten elengedi mindazt, amit eddig rosszul csináltunk. Amikor elengedi mindazt, amit eddig elrontottunk. Amikor lehetőséget kaptak az emberek arra, hogy rendezzék azt, amit vagy épp közben nem sikerült, vagy nem volt rá idejük, hogy mondjuk visszatekintsenek rá, és egyáltalán felfogják, hogy ezt rosszul csinálták. Hihetetlen ajándék volt ez a zsidó népnek és az embereknek. Az az időszak, amikor azt érezheted, hogy végre elengedik neked azokat a terheket, amiket hordtál. 10 napig, és ez, bocsánat, még azért hangsúlyozom, hogy mindazok számára, akik ezt akarták is. Ez nem egy automatizmus volt. Ez egy olyan helyzet volt, amit neked kellett akarni. Neked kellett tulajdonképpen letenni az Isten, és senki nem tette le helyetted a dolgaidat. Ez egy visszatekintési időszak volt, amikor végig kellett gondolni, hogy mit csináltál jól, mik voltak annak a következményei, amiket rosszul csináltál. Mik voltak ennek a következményei, amit elrontottál. Legyünk gyakorlatilag, hol rontottad el a gyerekkel való foglalkozást, hol rontottad el mondjuk kereskedőként a súlyokkal való babrálást, hogy nagyobb haszonra tegyél szert hamis súlyok által. Nehogy azt higgyük, hogy a zsidók ettől mentesek voltak. És ezeket végig lehetett gondolni. Kit bántottál meg is, hogy? Ezt mi részben gyakoroljuk egyébként az úrvacsora előtt, de nagyon olyan érzésem, hogy közel sem tartunk ott, mint amit ez jelenthetne valóságban. Amikor egy félvárról oda megyünk így, mondjuk így egymás mellett a folyosón, jaj, bocs, hogyha megbántottalak, de már másik irányba nézünk, és az nem erről szólt. Az egy ettől sokkal fontosabb dolog volt. Ez egy szent idő volt. Mégpedig a legszentebb gyakorlatilag a visszatekintés ideje, amelyiknek a végén Azázel bakját elengedték a pusztába, és elvitte a nép összes bűnét magával azért, hogy a pusztaságban semmivé váljon. Emlékeztek, 2 vak volt az ünnep végén. Sorsvetéssel kiválasztották az egyiket, amelyiket megáldoztak, és a másikat, amelyik Azázelnek, gyakorlatilag a pusztulásnak ajánlották, és a nép összes bűnét a végén a főpap a bak fejletett kézzel a vakra helyezte, hogy aztán egy kiválasztott ember kivigye a pusztába, és megszabaduljanak az év bűnétől. Mennyire más egy ilyen év vége, nem? Vagy egy ilyen év kezdet? Nagyon érdekes egyébként, hogy a Bibliában nem igazán beszél év végéről. Mert mi általában a mi retorikánkban mi év végéről beszélünk. A Bibliában tulajdonképpen nem is találunk igazán évvégi ünnepet, év kezdetet találunk. A Rosh Hashaná is azt jelenti, hogy az év feje. Nem a farka, nem a vége a dolgoknak, hanem a kezdete. Az év feje. És ha van valami igazán fontos Istennek, hát ez, ami ott történt, a bűnök elrendezése, mégis milyen mellékes számunkra gyakran ez, holott ez minden dolgok eredője és a jövő áldásának záloga. Úgy is mondhatnám, hogy enélkül nincs semmi. Ha ez a dolog nem történik meg, a bűnök elrendezése, ha a dolog nem történik meg, az új kezdet, és még egyszer mondom, nem a vég, az új kezdet, akkor tulajdonképpen semminek sincs, és nem lesz jövőre se értelme. Legalábbis bibliai értelemben nem. Miért fontosabb mindennél? És hagyd kérdezzem, az miért fontosabb még a missziónál is? Mindennél fontosabb a Biblia szerint ez. Miért mondta a tanítványoknak Jézus, hogy addig ne menjenek sehova, amíg ki nem árad rájuk a Szentlélek? És emlékeztek, mivel töltötték azt az időszakot, azt a 10 napot? Imával. És a dolgok elrendezésével. Miért fontosabb mindennél, és a válasz az, hogy mert ez az áldás feltétele. A jövő és az új év csak akkor tud áldott lenni. Akkor tudja Isten megáldani az új évet, az új jövőt, hogyha előtte alkalmassá lettél téve erre. Mert ez a földi életünk legfontosabb célja. Két igét hagy idézzek. Az áldás nem azért, aki sokat erőlködik vagy dolgozik érte, hanem ahogy a Pál a kegyelemről beszél a római levélben, a 9. fejezet 16. versében, az a kokája, tehát nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Vagy a 127. Zsoltár. A 127. Zsoltár. Szerintem, hogyha azt mondom, hogy ez a kedvenc Zsoltárom, bizonyos szempontból, akkor nem túlzok. És az első két versét fogom olvasni. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek, korán kelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, viszont a szerelmesének álmában is ad eleget. Emlékeztek erre a egyik kedvenc zsidó énekfeldolgozásom is egyébként, az Imhásebb meg lehet hallgatni, egy bármicvon énekli a sírakórus. A dolgok nem a mi törekvésünktől, és nem a mi erőködésünktől, és nem a mi nagy tetteinktől válnak nagyjá, és az Isten segítsége nem ettől válnak, hanem tudjátok attól, hogyha rendezett a mi helyzetünk az Istennel. Lehet hatalmas dolgokat cselekedni. Ahogy a 1 Korintus 13 mondja, hegyeket lehet mozgatni. Tenni nagy és csuda dolgokat. De a dolog nem ezen fog eldőlni. Hanem, hogy rendezted-e az életedet az Istennel. És azt mondja a 127. Zsoltán, hogyha rendezett az életed Istennel, akkor még álmodban is ad eleget az Isten. Ha viszont nem, akkor erőlködhetsz. Vigyázhatod a házat, a falakat. Sokra nem mész vele, erőlködni fogsz. Izzadságszagú lesz a dolog. És még lehet, hogy rosszul is végződik. Csak ezért. Ez volt az egésznek az értelme. Nem azért, aki fut, ahogy mondja Pál, tehát nem azért, aki akarja, sem nem azért, aki fut. Itt a kegyelemről beszél Pál, de ugyanúgy érthetjük természetesen, hiszen az is kegyelem, az áldás. Nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Isten. Ő dönti el, hogy mit ad és mit nem. Hoztam egy igét Ezékiel könyvéből, ami talán a bűnbocsánat egyik legszebb igéje, mindenképpen az egyik legszebb igéje a Szentírásban. Ezékiel könyvéből a 18. fejezetből olvasom a 21. verstől. És a gonosztevő megtér minden vétkéből, amelyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik, élvén éljen és meg ne halljon. Semmi gonoszságáról, amelyet cselekedett, emlékezés nem lesz, és az ő igazságáért, amit cselekedett, élni fog. Semmi gonoszságáról, azt mondja, emlékezés nem lesz. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úr. Nem inkább az, hogy megtérjen az útjából és éljen. De folytatódik. Ezt kevésbé szeretjük, ezt a részt, és a Károlyban sincs kiemelve, pedig folytatódik. És ha az igaz elhajol az igazságától, és gonoszságot cselekszik, minden ő utálatossága szerint, amelyeket a hitetlen cselekedett cselekszik, hát éljen. Semmi igazságairól, amelyeket cselekedett, emlékezés nem lesz. A gonoszságáért, amelyet cselekedett, és az ő vétkéért, amelyel vétkezett, ezekért meg kell halnia. És ezt mondjátok, nem igazságos az Úr útja? Ó, halljátok meg, Izrael háza! Az én útjaim nem igazságosak? Nem inkább a ti útjaitok nem igazságtalanok? Inkább mondom így. Ha elhajol az igaz és az igazságától, és gonoszságot cselekszik, és emiatt meghal, gonoszsága miatt hal meg, amelyet cselekedett, és ha a gonosztevő megtér az ő gonoszságából, amelyet cselekedett a törvény szerint, és az igazságot cselekszi, az ő lelkét megtartja életében, mert belátta és megtért minden gonoszságától, amelyeket cselekedett. Hát élvén éljen, ne halljon meg, mondja Ezékiel. És azt mondja az Izrael háza, nem igazságos az Úrnak útja. Az én útjaim nem igazságosak, perel Izrael Isten. Izrael háza, hát nem inkább a ti útjaitok nem igazságosak? Ennek okáért mindegyiteket, mindenkit az ő útja szerint ítélek meg, Izrael háza, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlásotokra ne legyen a gonoszságotok. Vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, amelyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, ó Izrael háza? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek. Annyira szép ez az ige. És kevés jobb dolog lehet annál, mint amikor az Isten egy újabb ilyen ajánlatot tesz neked. Mert ezt teszi az Isten. Egyébként ezt a periódikus ünnepi logikát, ezt pont az Isten teremtette. Pont az Isten hozta létre a jó Rosh Hashanát, a Jom Kippurt, ezek mind bibliai parancsok, hogy ezeket az emberek, az Izrael népe ünnepelje, és így tegyen szert újabb és újabb szabadulásra. Ez az ige egy dologban hibázik, Jézus ebből még hiányzik. Az a fajta megváltás, az a fajta bűneltörlés, ami nem egyszerűen csak azon múlik, hogy mi mit teszünk. Egyszerűen a bűnök végleges eltörlésében Jézusnak volt egyedül szerepe. Mi maximum hozzájárulhatunk. Nagyon sok félreértés kerül Istenről. Az egyik legnépszerűbb, hogy az Isten szereti, ha valaki rosszat csinál, mert akkor alkalma nyílik arra, hogy fenyítse, nem? Nem így gondolkodnak az Isten az emberek? Hát adom, hogy ti nem így gondolkodtok. Remélem, hogy ti nem így gondolkodtok. De hát az emberek így gondolkodnak az Istenről. Annyira tetszik a 30. vers. Térjetek meg és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlásotokra ne legyen a gonoszságotok. Hát mire legyen romlásotokra? Mi válik az embernek a romlására? Ez szerint az igaz szerint. Az Isten? A saját gonoszsága. Tetszik a Jelenések könyvében, amikor azt mondja, hogy adjatok neki púpozott mértékkel. Miből? Ő szeretett. Ő szeretett, szerette a gonoszságot, hát legyen az övé. De akkor legyen púpozott mérték. Azt szeretett, csinálj. Legyen az övé. Az embert a saját gonoszsága fogja elpusztítani. A saját gonoszsága dől rá, inkább így mondanám. És nem az Isten. Persze, nem, nehogy félrejtsetek, nem tudom, hogy pontosan az Istennek mi lesz. Természetesen Isten magáról állítja, hogy az utolsó ítéletben ő fog cselekedni. De egyetlen egy téves döntése sem lesz. Nem lesz olyan, hogy valaki elrendezte a dolgait, és véletlenül rossz helyre kerül. És ezért elvész. És olyan sem lesz, aki véletlenül jó helyre kerül. És ezért megmarad. Az Isten tévedhetetlen lesz akkor, amikor eldönti, hogy ki hova kerül. És muszáj is, hogy tévedhetetlen legyen. Hiszen nem akar még egy olyan világot, amelyikben az ember elrontja, és a világ romlására lesz. Mert nem csak a bolygónkat rontottuk el, hanem sokkal több romlás. Pontosabban csak ezt rontottuk el, hála Istennek, mert el lettünk különítve így a többiektől, de ez csak az Isten miatt van így. Ha rajtunk múlott volna, akkor rég nem itt tartan a gonoszság. Sajnos ilyen a gonoszság. Az Isten nem gyönyörködik abban, hogy rosszat csinálunk. De gyönyörködik abban, amikor valami rosszat csináltál, amikor rossz voltál, ha valamit elrontottál, és már évek óta nem sikerült helyrehozni, és most végre meg tudtad oldani, vagy amikor most végre hozzáfordulsz, és végre megtérsz. Ez az új év lényege. Az új év az extra idő. Van egy ilyen mém, azt szoktuk, vagy mém, hát igen, mémként is van, de van egy ilyen mondás, hogy ne bánt, ha megöregedtél, mert másnak ez se sikerül. Az idő az egyik legnagyobb kincsünk, mert az idő mindig az, ami lehetőséged ad arra, hogy még javíts a dolgokon, még hozzátérj az Istenhez. Az új év mindig az új idő. Nem teremtjük újra olyan szakrális értelemben, mint bizonyos népek szakralitásában ez megvan a világot. Nekünk nincs szükség ilyesmire. Az Isten megteremtette, és az folyik. Az új idő, az extra idő, az a lehetőség tárháza. Még kaptál lehetőséget, még kegyelmet kaptál arra, hogy amit nem csináltál jól, azt végre jól csináld. Nem lehet fontosabb az életben, az új évben, hogyha még nem voltál teljesen átadott életű, akkor azzá válj. És hogyha átadott életű voltál, akkor az Isten mellett meg is maradj. Az első kérdése az volt Árpinak a szombatiskolában, hogy miért van az, hogy történt annyi jó velünk. És mégis Izraelre tette fel a kérdést, hogy Izrael, ahogy tudta, néhány évtizedig tartott mindig csak, és mindig elbukott. Mindig jött valami jó dolog, jöttek Esdrások és Nehémiások, és kihúzták a népet ebből a nyomorúságból, amiben éltek. Meg Dávidok. De meddig tartott mindig? Alig várták, hogy újra bebukhassanak. Nem, kicsit ilyen érzése van az embernek. Nekem is tették már fel a kérdést, hogy hogy lehetett a pusztai vándorlás alatt annyi mindent elrontani. Amikor ott volt a felhőosztop, meg a tűzosztop, ott volt a csoda, a víz, amik fakadt a kőből, a manna, ami naponta esett, tehát naponta találkoztak olyan csodával, amire csak áhítozunk, hogy de jó lenne legalább egyszer. Még naponta találkoztak vele. Hogy lehet az, hogy mégis újra és újra elbuktak? Sajnos ilyen. A mi válaszunk az volt rá, hogy ilyen az ember. Nincs biztosíték a régi dolgokban arra, hogy az idén is jók leszünk. Hogy az Isten mellett maradunk. Egyik legnagyobb fájdalmaim azok voltak, amikor általam nagyra becsült emberek, lelkészek és nem lelkészek, akiket igazán sokra tartottam, akiktől igazán sokat tanultam, és igazán szent életűeknek láttam őket. Ezek az emberek elestek. Sokszor véglegesen. És az ember föltette a kérdést, hogy ők is el tudtak esni? És a válasz az, hogy mindenki el tud esni, ezért azoknak, akik állnak, ahogy Pál is mondja, vigyázzon, hogy aki áll, el ne essék. Mindenkinek van feladata az új évben. És a legfontosabb ezek közül, hogy aki nem volt teljesen átadott életű, az váljon azzá, és ahogy az Efézusi levél a többieknek mondja, akik átadott életűek, hanem az igazságot követve, szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a feje Jézus Krisztus. Azt szoktuk mondani, az életben, ami megáll a növekedésben, az mit jelent? Az meghalt. Az élet az az örökös változás és az örökös növekedés. Vagy a halál. Azt mondja az Efézusi levélben Pál, hanem az igazságot követve szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a feje Krisztus, a Krisztusban. Hogy lehet növekedni? A igazságot követve, azt mondja Pál. Nem jobbra, nem balra. Az nem azt jelenti, hogy persze mindig egyenesen fogunk menni. Én azért azt tapasztaltam, hogy az egyenes az ilyen, nem? Jó irányba tart lehet, reméljük, de azért van benne jó néhány kanyar. A hívők hajlamosodnak időnként arra, és ez az év végében egy picit talán, vagy picit, ha a Jom Kippur előtti 10 napban gondolkodunk még, hajlamosak vagyunk arra, hogy leszokjunk az önvizsgálatról. Ahogy mondtam, az úrvacsora ez egy lehetőséget adna rá. Nem tudom, miért érzem azt, hogy néha ez nem tölti be azt a szerepet egyébként, mint amit betölthetne. Nem tudom, láttátok-e, most nagy sláger volt egy időben, aztán márciusban jelent meg a Nincs Akadály című film. Nem ismeritek? Overcomer, ez az angol címe. Egy nagyon jó film, ajánlom, nézzétek meg, mi a múlt héten néztük meg a feleségemmel. Netről, a nicelife.hu-n le lehet tölteni, vagy ott meg lehet nézni. Igen, azért meg is lepődtünk, mert nemrég jelent meg ez a film, és jelentős hatása volt az amerikai kereszténységre állítólag, a feleségem olvasta utána. Az egyik főszereplője, igen, egy különlegessége a filmnek, hogy az egyik főszereplő az igazából egy lelkipásztor, egy baptista lelkipásztor, a kosárlabda edző. És aki nem mellesleg magát keresztény, ez egy keresztény film, magát kereszténynek mondja, és nem fogom végigmondani a történetet, az a lényeg, hogy a kórházban találkozik egy férfi, aki tulajdonképpen az utolsó hónapjaiban van, és ahogy ő mondja, neki már semmilyen nem maradt, csak az Isten. Egy nagyon rossz életet él, de megtért. Fölteszi neki a kérdést az ágyában feküdőnek, a kosárlabda edzőnek, önmagát kereszténynek mondja, hogy kicsoda John Harrison? Így hívják ezt a kosárlabda edzőt. És tudjátok, mit válaszol? Kosárlabda edző. Igaz? És akkor fölteszi neki a férfi a kérdést, de mi van akkor, ha elveszik tőled a kosárlabdát? Ki vagy akkor? Történet azért érdekes, mert ezzel kezdődik a film, hogy éppen elveszik tőle a kosárlabdát, mert hogy végre olyan helyzetbe kerül a csapata, hogy jövőre valószínűleg ők nyernének, mert ez egy középiskolai kosárlabda bajnokság, és a bajnok csapatból, aki mindig az ő nagy ellenfelük, a legtöbb leérettségizik és kikerül a csapatból, ők meg pont a legjobb csapattal kezdik majd az új idényt. De közben a helyi gyár, ahol a legtöbb ember dolgozik, bezár, és ezért sóba költöznek el az emberek, a kosárlabdások is természetesen. És mi van akkor, ha elveszik tőled a kosárlabdát? A férfi nem nagyon tud mit mondani. De föl kell tenni ezt a kérdést, és el kell gondolkodni a kérdésen, hogy ki ő tulajdonképpen? Egy visszatekintésre ad neki lehetőséget, hogy ki ő tulajdonképpen? Ki ő igazából? Ekkor erősödik meg különben a keresztény szál a filmben, addig nem is vagy benne biztos, hogy egy keresztény filmet nézel. Nem azért, mert olyan jelenetek, semmilyen csúnya jelenet nincs benne, csak semmi extra, tehát nincs semmi olyan különösebb jel. De tedd fel a kérdést, kicsoda Abrus András? Bocs, hogy... Kicsoda egy Etvai Gellért? Kik vagytok? Sokféleképpen lehet válaszolni erre a kérdésre. A történet egyik csúcspontja, nem mondom, majd nézzétek meg, amikor egy lány, aki addig lop meg mindent csinál, csak éppen jót nem csinál, megtér, és elmondja, hogy ő az Isten által megváltott valaki. Ez az új év lényege. Hogy felfogd, hogy a legfontosabb dolog az életed, de nem az, hogy kosárlabda edző vagy, meg mérnök, vagy tanár, vagy postás, vagy éppen, mit tudom én, ki nyugdíjas, vannak itt nyugdíjasok is. Nem a legfontosabb dolog az, hogy hány gyereked van. Milyen szépek. Szép dolog. Nekem is van 3 gyerekem, imádom őket. Szépek. Sőt, 4 gyerekem van, mert lányom férhez ment az idén most már. Van egy plusz fiam, most már 3 fiam van, mert az ő férje is a félig meddig fiam már. De nem ezek a legfontosabb dolgok az életedben. És az út ott vezet azon keresztül, amit Ezékieltől olvastunk. Hogy Isten nem gyönyörködik abban, ha valamit rosszul csinálunk, és abban még végképp nem, ha ebben elbuksz. Ő azt szeretné, ha gyönyörködhetne benned, vagy azért, mert végre elérted azt, amit ő szeretett volna, hogy elér, vagy ha nem ér, vagy hogyha már elérted korábban, akkor növekedhetnél abban, aki vagy. És felfogd, amikor felteszik a kérdést, hogy ki XY, hogy te az Isten megváltott gyermeke vagy. És ha ez így van, akkor akár az álmodba is ad eleget Isten, és nem lesz izzadságszagú, amit csinálsz. Akkor lesz értelme. Az év vége így, legyen egyfajta visszatekintés, amiben végig gondolod, hogy ki vagy. Milyen a helyzeted, a viszonyod az Istennel? És talán a legfontosabb, hogy jó van-e ez úgy, ahogy ez a viszony van most. És hogy még tovább bátorítsak benneteket, az Ezékiel könyvéből, a 11. fejezetből 2 igét olvasok föl, hogy azt is megmondjam, hogy mennyire könnyű ez a dolog. Ellen White-nak az egyik könyvében, azt hiszem a Tapasztalatok és Látomások című könyvben van egy olyan jelenet, amikor Isten elviszi a mennybe. És emlékeztek, hogy mi az első dolog, ahogy felkiált? Azt mondja, milyen könnyű üdvözülni. És biztos vagyok benne egyébként, hogy az üdvösség egyik legmeghatározóbb élménye lesz, hogy milyen könnyű volt üdvözülni. Mondom, azért nem, mindig nagyon nehéznek tartjuk. Figyeljétek el, mit mond. A változásról Ezékiel 11. fejezet 19. 20. verse. Azokról beszél, akiknek nem jó a szívük. Azt mondja, és adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nekik 20 szívet, hogy az én végzéseimben járjanak, és rendeléseimet megőrizzék, és cselekedjék azokat, és legyenek nekem népem, és én leszek nekik az Istenek. Itt nem látom, hogy az ember mit csinál. De egy valamit látok, hogy mit csinál az Isten. Van valaki, aki hagyja, hogy műtétek hajtsanak rajta végül, és ez a mi dolgunk. És az Isten azt mondja, új szívet ad nekik, és új lelket ad beléjük. Ugye milyen nehéz? És azt mondja, és eltávolítja a kőszívet az ő testükből, még ez sem a mi dolgunk. És azt mondja, 20 szívet adok belé, és azt mondja, hogy adok nektek 20 szívet, hogy az én végzéseimben járjanak, és rendeléseimet megőrizzék, és cselekedjék azokat, és tegyenek nekem népem, és én azt mondja, hogy akkor leszek nekik az ő Isten. Amen. Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene, Jézus Atya, aki ezt a világot megmentetted magadnak, és bennünket is elhívtál, áldott legyen a neved, hogy az új év számunkra egy új lehetőség lehet, amelyikben vagy közel kerülhetünk végre hozzád, vagy a meglévő közelséget megtartjuk és abban növekszünk. Akárhogy is van, te látod egyedül a szíveket, te látod azt, hogy igazán mi van bennünk. Arra hívunk, hogy a néhány nap, ami még hátra van, legyen a visszatekintésé. Legyen a visszatekintésé, hogy láthassuk, hogy hogy vagyunk mi igazán veled. Hogy áll az életünk hozzád képest, és azon a helyen vagyunk-e, ahova te hívtál, ahová te rendeltél bennünket. És legyen áldott minden egyes napja a következő évnek, amit arra szánsz, hogy ezen módosíts, hogyha rossz helyen vagyunk, vagy a növekedésben segítesz, hogyha jó helyen vagyunk. Áldott vagy te, és mennyei eszközeid áldottak, amiket bevetsz azért, hogy a mi életünk jobbá váljon. És hálát adunk, hogy az egyetlen igazán fontos számodra, hogy eljussunk az örök életre, és hogy minket, vagy rajtunk keresztül mások is eljuthassanak oda. Legyünk hát áldottak, áldott eszközök és áldott emberek mellette, Jézus testvérei és örökös társai, hogy minden áldást megnyerve haladhassunk veled az örök lét felé. Köszönjük, hogy Jézus ezt lehetővé tette, és köszönjük, hogy benne mindannyian áldást nyerhetünk. A te erőd senki számára nem lesz kevés, a te erőd senki számára nem lesz hiába való, add, hogy mi se tegyük hiába valóvá azt. A te fiad Jézus Krisztus nevében kértük, és adunk is hálát mindezért. Ámen. Nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek. Amen.